Szóval, kedves barátaim, a 83-as lap fog következni, és a 82-es lap alján tartunk. A Talmud idézi a Misnát, amik különböző Izraellel kapcsolatos megkötéseket, az együttélés az Izraelben való letelepedéssel kapcsolatos szabályokat sorolt föl, és az egyik ilyen szabály az volt, én meg Gadlin Hazirim behol makö. Tilos disznót nevelni bárhol Izraelben. Azt mondja, Talmud, tanúra banan, egy brájtában tanultuk, és egy szaruk beiszhasmai noi zealze, haja hurkunus bűfnim, báris tublus mi bahuc. Amikor a hasmaneusok, akik ugye a makkabi szabadságharcosok leszármazottai voltak, és a hanukai történetet követően kb. 100-150 évig uralkodtak Izraelben, egészen addig, amíg két hasmoneus testvér össze nem veszett egymással a hatalomért, Hurkunus és Aristobulus, és nagyon érdekes, hogy ezek a hasmoneusok, akik a hanukai történetben a hellén kultúra és pogányság kiűzésért harcoltak, és a maguk is eléggé ellenekké váltak, és átvették ezt a görög, ennek a görög kultúrának, illetve a később a rómaiakkal való görög kultúrának a gyakorlását, és a rómaiakkal való együttműködést, és bevonták, ugye volt egy vita közöttük, és ki legyen a király, Hurkunus volt Jeruzsálemben, és Aristobulus pedig Jeruzsálemet ostromolta, és az ostrom részeként bevonta Pompeiust, aki egy római hadvezér volt, aki az oszd meg és uralkodj elvét kihasználva, végül elfoglalta Jeruzsálemet, és innen kezdődött a rómaiak egyértelmű hatalma Izraelben. Most mi történt, amikor ez az ostrom ment? Hol jön, hogy mi sálsem, mert kupadi narim, vagy májlom, mert midim bávajda? Minden nap a bent lévő zsidók leeresztettek egy kosarat, és a kint lévő zsidók beleraktak pénzt, nem pénz, bocsánat, beleraktak bárányt, hogy az állandó tamid áldozatot a szentélyben az ostrom dacára meg tudják hozni. Tehát veszekedtek, ment a háború, de azért a szentélyben való szolgálatot fel akarták mind a ketten tartani, erről konszenzus volt, és azért ebben együttműködtek. Nem szankcionálták egymást ebben. Minden nap a jeruzsálemiek leeresztettek egy kosarat, és a kintiek, akik ostromoltak, pedig beraktak egy bárányt. Hajjal sem zaken echad, és olyan mákébe hachmaszja van is. Ott volt egy idős zsidó, aki értett a görögök nyelvén, a görögök kultúrájához, és azt mondta nekik, Amar lehem kolzbáns a szukim bávaida, én nem szanem biatke. Tudjátok meg, hogy mindaddig, amíg ezek a zsidók átadják magukat Isten szolgálatának a szentében, addig kizár dolog, hogy Jeruzsálem elessen általatok. De machar silsiludi norimbe kupa, belülöm házir. Másnap a zsidók megint leeresztettek egy kosarat benne pénzzel a bárányért, amit vártak, hogy meg beleraknak cserébe, de azok nem bárányt raktak bele, hanem egy disznót. Kívánséggel a haima, naciparnibe haima, minisz dáza, ereci szolár, bámaisz, párszalár, bámaisz, pájsza. Amikor kezdték fölhúzni a kosarat, a malac egyszer csak a karmait belevéste a város falába, és beleremegett egész Jeruzsálem és egész Izrael 400 pársza szor 400 pársza területe. Ugye ez egy metaforikus mondás, A 400 párc az 1600 kilométer. 1600 kilométerszer 1600 kilométeres területen. Hát nagyon beleremegett Izrael ebbe a borzasztó, megalázó helyzetbe. Bajszosa Amru? Arura iszosa Arur is Gadel Hazeirim. De bölcsek később, ugye később a ennek okán valóban a rómaiak elfoglalták Jeruzsálemet, és erre azt mondták a rabbik abban az órában, átkozott legyen az a férfi, aki disznót nevel, és átkozott legyen az a férfi, aki a görögök tudományát tanítja a fiának. Valójában sasaniu, májszösebe oime, még ginőszett szrifim, ustej lehem bikasz én cukor. Erről az ostrom időszakról tanultuk különben, hogy Jeruzsálem környékét annyira lepusztították az ostromlók, hogy a ómer áldozathoz szükséges kémét, azt nem tudták Jeruzsálemből, csak Cifimből, ami messzebb volt Jeruzsálemtől hozatni, mert annyira lepusztították a környező területeket, és a két kenyér áldozáshoz való, sávolti áldozáshoz való gabonát pedig Ein Szukárból, az is egy Jeruzsálemtől távolabbi településhoz hozatták. Oké, akkor innen tudjuk, hogy a disznókat, vagy innen indult, hogy disznót tilos nevelni Izraelben, és a Talmud azt is említette, hogy azt is megátkozták, aki a fiát görög bölcsességre, görög tudományra neveli. És a Talmud ezt fogja kicsit jobban megvizsgálni. Azt mondja, a Talmud, hogy Hachmetz, hogy a Vilnész, mi a szíra? Tényleg tilos lenne görög tudományt tanítani? Várja, amár rabbi Berec Israel lassan szurszi lam... Hatány amár rabbi... Hát nem azt tanultuk, hogy rabbi azt tanította. Berec Israel lassan szurszi lama, hogy lassan a kaides, oly lassan a vajnisz. Azt tanította a Rebi, hogy Izraelben milyen nyelven kell beszélni, vagy szurciul. Szurci az egy arámi nyelvjárás, vagy héberül, a szent nyelven, vagy görögül. Akkor látjuk, hogy a görög az egy kiemelt, és jó státusza van a rabbik nevéje szemében, akkor miért lenne tilos a görög tudományt tanítani? Amire vészével a sana bavelosan a rami lamai, oly lassan a kaides, oly lassan párszi. Rabbi Jaiszi ennek kapcsán megegyezte, hogy Babilóniában pedig vagy arámiul, vagy héberül, vagy perzául kell beszélni. Már is legyen a kérdés, az ott van, hogy a görög az a kiemelt nyelvek között található. Imri lassan a vajnyan a húd, hachmasz a vajnyisz a húd. Szerintem, igen, de itt a görög nyelvről van szó, nem a görög tudományról. A görög nyelv az jó, a görög tudomány az nem. Azt mondtam, hogy nem jó a görög tudomány? Hachmasz a vajnyisz, mi a szíra? Ez tényleg tilos lenne? Hát nem azt tanultuk, hogy azt mondta, ami Huda Smuel nevében, ami Simon Bengem Liet idézve, Éni ajnlal návsi mi kold nöjsz éri elef jeledim hajú bebész. Ába, hamés mész mém lamdú tőre, hamés mész mém lamdú hachmai van isz. Lön is tármi hem elani kán uben achi ábi be ászja. Simigam Liel azt mondta, hogy mire vonatkozik, amikor Jeremiás azt mondja, szemem siratja lelkemet minden városom lányától, ez rám vonatkozik, mondta Rabbi Shimon Gamliel. Jeruzsálem pusztulása kapcsán az apám a pusztulás előtt az apám házában 1000 gyerek tanult, 500-an tanultak Tórát, és 500-an tanultak görög tudományokat, görög filozófiát. És egyedül én maradtam közülük, mindenki elpusztult. Egyedül én, és az apámnak egy unoka öccse Ásziában. Mit látok? Rabbi Shimon Gamliel, a fejedelem úgy emlékszik vissza az apjára, mint aki a gyerekeket nem csak Tórára, hanem görög filozófiára is tanította. Azt mondja, Talmud, אמרי שייני בייס רבן גמליאל שהיו קרובים ממלכוס. זה רבן גמליאל, אוקי, יפה ידע להם, בואו את הזמש. וכזה עבור אל תוק, אוח אתה לא מוז, יש עוד פונטו שוולט מובלת נקלני. פונטו שוולט הווילאגי, תודומניוק בו מובלת נקלני, יש עזרת, מג בולת אנגד לו, יזו איש קולה יעבון, תנוצ'ק או גרג, גרג תודומניוק. אוי תנוצ'וק, המספר קוי מהר איזה מדרקי המוירי, אף תובלומוס, ברובן, איתירו אלה לספר קוי מהר שהוא קורב למלכוס. Majd tanultuk egy másik kontextusban, hogy van egy olyan frizura, ami tilos, mert az az emoriták viselkedésének az utánzása, ez egy kifejezés arra, hogy a pogány divatnak a felvétele az tilos. Ez a frizura, ez a, hogy mondják, van erre kifejezés, mondjam, amikor így fölvágják, amikor itt le van, így föl van, le van borotválva, és itt pedig, ezt hogy mondják? Hogy? Tehát amikor így felborod, hogy? Csikó. Igen, szóval egy csikó frizurát tilos csinálni. Miért? Mert ez volt a pogányoknak a szokása. De Aftulumus ő csinálhatja. Miért? Mert ő neki jönni, mennie kellett a hatalmi körökbe, és ott, ha nem így volt lett volna, akkor kinéztek volna, hogy néz ki. És ugyanígyre meg Gamliel, megengedték, hogy az ő iskolában tanítsák a görög tudományokat, mert ő közel volt a hatalomhoz, és neki fontos volt, hogy ebben jártasok legyenek. Oké, kedves barátaim, az utolsó dolog, amit a tanult mondott, hogy az ember ne neveljen kutyát, rossz kutyát, harapós kutyát a házában, kivéve, ha ki van kötve egy vaslánccal. Tandrában a leigáda van, ez kell velém kény, kasúbosát se lesz. Azt mondták a bölcsek, az ember ne neveljen kutyát, csak akkor, hogyha ki van kötve egy lánccal. Ában meg gádalúbe ír a smuchele szfárbe, könyvsebi jöjjön, a tirobe lájla. De a határ közeli településen szabad, nappal ki kell kötni, és éjszaka el lehet engedni. Miért? Mert ott bejöhetnek a tolvajok, és ezért ott valaki kell, hogy legyen egy hogy milyen kell, házőrző kutya. Tányira bizony el gadol a imirá, meg gadol klavinkő, meg gadol hazirim. Blazer meg gadol azt mondta, hogy aki kutyát nevel, az olyan, mint aki disznót level, ugyanaz a szint. Le máj nafkemina, miért ez a, ez miért több, miért kell ezt így mondani, hogy olyan, mint aki disznót nevel, miért több ez annál, mint ahogy általában mondtuk, hogy ne neveljen, csak hogyha ki van kötve. Mika melej, arról, azért, mert azt akart ezzel mondani, aki kutyát nevel, az ugyanúgy részese az átoknak, amit a malac nevelésre mondtak ki a bölcsek, mint az, aki malacot nevel. Amarab jöjjsze bármi nyúmi, amarab náhmen, bavel ki íre szmuchel szfárdami targama neharda. Azt a Rab Nachman. Babilónia az olyan, mint a határhoz közeli település. Magyarul szabad kutyát nevelni, és mire mondták, hogyan magyarázták, hogy Babilónia Neharda. Neharda az egy, az volt a központi város Babilóniában. Na és ott lehet kutyát nevelni, gondolom azért, mert nagyobb volt a veszély, és ezért általánosabb volt, hogy szükséges volt egy házőrző kutya. Daris rabdusztai de man biri. Ubenucha jöjj már suha sem rövajsz álfa iszra. Lám de ha se én is kéne sejre áll iszra, pakat most nyál a film is sejre vabesz. A kutyáknak a kutya miatti veszély kapcsán következőt tanította Rabbi Dusztai. Következő tanította. Az van írva, hogy amikor a léviták, akiknek az volt a feladatuk, arra lettek kiválasztva, hogy vigyék a szentély kellékeit és a frigyládát a sivatagban, akkor amikor a Tóra leírja, hogy hogyan vándoroltak a zsidók, akkor azt mondja, ubenuha jaj már, Amikor pedig letáboroztak, akkor így szólt, Suha sem rivoisz alfészről, térjen meg Isten tízezrek és ezrek Izraelből. Egy pillanat elnézést. Ez Mózes 4. könyve. Itt úgy beszél a szentélyt vivőkről, mint akik Izrael tízezrei és ezrei. Az mennyi? Minimum. Tízezrek és ezrek, az mennyi minimum? Tízezrek és ezrek, az mennyi? A többes számban van. Nagyon jó! Te már látom itt a talmudi logikát már megismerte. 22 000. És erre azt mondta, hogy ez egy utalás arra, amit tudunk különben, hogy amikor a léviták kiváltották az elsőszülötteket a szentély szolgálatában, akkor pontosan 22 000 lévita volt, aki egy hónaposnál idősebb lévita férfi. És ez akkor ugye a mondatban benne van. De azt mondja, haszeráhász, de egy hiányzott. Miért? Valójában hiányzott, de mégse hiányzott. Mert ha hisz a isemú berezben él, rújjelásném, ott volt a táborban egy terhes nő, akinek a méhében ott volt a 22 000. És akkor Isten már ott táborozott volna velük. Mi történt? Navakba kellői pila, nincs az egőjérőm, és kenisíti szállek mészről. De egy kutya ráugatott, és a nő ilyetében elvetélt. Mit okozott a kutya? Hogy Isten szelleme eltávolodott Izrael táborától. Akkor itt a kutya terhes nőkre való veszélyéről lesz még egy-két anekdota. Ha hi itoszod a alasz le mipabba hú beisza, egy terhes nő egyszer fölment egy házban a padlásra, navakba kilba, és egy kutya megugatta, amellé már ismétek, amikor mész az utcán, és akkor elkezd őrülten ugatni rád egy kutya, és akkor a kutya gazdája, aki persze nem tartja póráz, azt mondja, nem kell félni, nem harapós, nem bánt a kutya, és mondjátok ezt a... meg van sértődve, hogyha te megijedsz tőle. Na, itt van ennek a talmudi változat, ennek a történetnek. A nő ment valahova föl, kutya ráugatott, és a gazdája azt mondja, nem kell félni, amellem a rej lojtisz fémené, nem kell félni tőle. És kulin nivi amrelé. Erre azt mondta a nő neki, nem, azt mondta, a fogai már ki vannak szedve, a harapós fogai már ki vannak szedve, nem kell félni tőle. De a nő azt mondta, amrelé, siklitivu szájék, de sádja a hizrik vár nadvlád. Köszönöm szépen a kedvességedet, ami a tövisektől mentes. De az, amivel próbálsz nyugtatni, az levegő. Annak nincs értelme. Miért? Mert már érzem, hogy elmozdult a magzat a méhemben. Már elvesztettem a magzatot az ijegység miatt. Oké. Utolsó, azt mondtam, ez volt az utolsó, de most az igazán az utolsó idézet a misnából. Én poiszin nisavin le jojnim. Azt mondtuk, hogy nem szabad egymáshoz közel, a pontos méretet nem emlékszem, és ezt megnézzük, a pillanat. Igen. A városhoz közel kirakni galambcsapdákat. Ugye? Kivéve, hogyha legalább 30 risz 30 risz távolságra van a várostól. A 30 risz az 4 kilométer körülbelül. Mert ha nem, akkor lehet, hogy házi galambokat fogsz befogni a csapdával, és ellopod a valakinek a galambját. Mi az, Likulai? Háj, vát nem, már hikéne sajvek minél, ha mi simáma? Azt mondtam, hogy tényleg ilyen messzire repülnek a galambok? Hogy azt mondod, hogy 4 kilométer távolságra el kell menni a csapdával? Egy másik kontextusban azt tanultuk, hogy várostól 50 amot, 50 amára, tehát 25 méterre kell eltávolítani a galambfészket. Hogy ne egye meg a veteményes kerteket, akkor onnan elég csak 50 méterre elvinni. A galamb nem repül messzebbre, mint 50 méter. Akkor miért kell elmenni egészen 4 kilométerre? Amire bája misét sajtét tuvekir szájébe, ha misim ám a málja, misét slöjsim lisz. A bája azt mondja, nem. A galamb tud repülni sokkal messzebbre. De mennyit kell mennie ahhoz, hogy feltöltse a hasát, hogy jól lakjon? Az 25 méter. Ha egyszer föltöltötte a hasát, akkor tud menni 4 kilométert is. És ezért van ez a két szám meghatározva. Veszúlaj, azt mondja, és mi, ha jól lakott a galamb, akkor nem tud többet menni, mint 4 kilométer? Hát azt tanultuk, a tányabé isu, a finum meillai frajsz, hogy a városon belül, még ha 100 kilométer is, akkor se rakjon ki csapdát a városon belül, mert ott bárhol előfordult a galamb, azt jelenti, hogy akkor 100 kilométert is tud repülni. Vészifam már bi isuf kramim. Rába amelyben isuf sejfhin. Ennek a különböző válaszok vannak, hogyha mondjuk itt a település szót, azt nem úgy értjük, hogy város, hanem úgy értjük, hogy mondjuk szöllős település, tehát a szöllő, az ültetvény. Akkor ültetvényről ültetvényre tud vándorolni a galamb 100 kilométert is, de nem egyben. Jusuf Sövhi mások szerint ez azt jelenti, hogy a település, ez nem azt jelenti, hogy a város, hanem azt jelenti, hogy a fészkek települése. Tehát fészekről fészekre tud repülni, és így összességében tud 100 kilométert is repülni, de egyben csak négyet. Ve tipuk lemesum Sövhi gufájú, Ibai Széma, de Ivet Kehavim, Ibai Széma, de Hefke, Ibai Széma, de még különböző válaszok vannak. Van egy olyan válasz, hogy az egyik helyen pogányvárosról van szó, és ott nem kell ennyire ügyelni, hogy ne legyenek galambcsapdák a településhez közel. Másik válasz arról van szó, hogy amikor arról volt szó, hogy milyen messzi kell, és azt mondtuk, hogy elég 25 áma, akkor arról volt szó, hogy a sajátjától 25 áma, a neki saját galambjainak a fészkétől messzebbre ne menjen, mint 25, közelebb ne jöjjön, mint 25 áma, mert a saját galambjait fogja befogni. Ugye nincs a lopástól, nem kell félnünk, de nem biztos, hogy akarja azzal szórakozni, a saját galambjait befogta, és ezért 25 méterre menjen el, de amikor valaki másnak a galambjairól van szó, akkor az el kell távolodni 4 kilométerre. Hádranalakmeruba, ezzel befejeztük a 7-es fejezetet. Kedves barátaim, a 8-as fejezetet kezdjük, és bele fogunk kezdeni egy nagyon izgalmas és sokat idézett tórai passzusba. A tóra ugye azt mondja, hogy aki másnak kárt okoz, az szemet szemért, fogat fogért, és így tovább. Föl fogom olvasni nektek Mózes 3. könyve, 24-es fejezet, 17-es mondattól. Ha valaki agyon üt valamilyen embert, halállal lakoljon. Ha pedig barmot üt agyon valaki, fizesse meg azt barmot baromért. És ha valaki sérelmet ejt fele barátján, amint ő cselekedett, vele is úgy cselekedjenek. Törést törésért, szemet szemért, fogat fogért, amilyen sérelmet ő ejtett máson, olyan ejtessék rajta is. Aki barmot üt agyon, fizesse meg azt, de aki embert üt agyon, halállal lakoljon. Egy törvény legyen nálatok. Ugye akkor szó szerint nézzük ezt a szöveget, akkor ez mit jelent? Ha valaki kiütötte valakinek a szemét, eltörte valakinek a kezét, akkor törjük el büntetésbe az ő kezét, üssük ki az ő szemét. Látni fogjuk a Nyolcas fejezet. Első misnájából, hogy szó nincs erről, ha valaki valakinek a testében kárt okoz, akkor azért kártérítést kell fizetni, de nem nincs arról szó, hogy ki kéne ütni a szemét, vagy le kéne vágni a kezét, vagy a fülét. De miért nem? Erről lesz szó. Akkor nézzük először, hogy tényleg mit mond a misna, mit kell fizetni, milyen kártérítést kell fizetni a testben való károkozás esetén. A chayvel bechaveiroi, ha valaki sérülést okoz a fele barátjának. Chayav alav mishum chamisha dvarim. Akkor ötféle kártérítést kell fizessen. Ugye ezt már ismerjük. Nezek, cár, ripuj, sebesz, bajsesz. A kárt kell megfizesse, a fájdalmat, a gyógyításdíját, a munkakiesésdíját és a szégyendíját. Mit jelent ez? De nezek, mi az, hogy a kárdíja? Kétszám. Szimesz én, hogy katesz, jadai, sibesz, ráglai, rejn, össze, kiló, eved, nimkörbe, sukva, samin, kamai, a fafa, kamai, ujja. Ha kitörte a szemét, levágta a lábát, kitörte a kezét, akkor most megnézzük az áldozatot. Ha kivinnénk a rabszolda piacra, mennyi lenne az értéke azelőtt, hogy kitörték a kezét, és azután kitörték a kezét. Ez a kár, amit meg kell fizetni. Cár. A fájdalom, az mit jelent? Kavaj, hogy be sápud, hogy be maszmér, megégeti mondjuk egy tüzes nyársal, vagy beleüt egy szöget, vagy ha kell olyan dolgon okoz neki fájdalmat, ami nem okoz neki kárt, de nagyon fájdalmas, mondjuk leveri a körmét, ugye az visszanő, tehát akkor az nincs igazi kártérítés. Amint káma adom ki, hogy ez a röjci, nitől ilyesz, mi sztárkák. Akkor fölméri a bíróság, gondolom egy igazságügyi szakértő, hogy egy ember, átlag ember mennyi pénzért lenne hajlandó ezt a fájdalmat elviselni. Szóval most nem az, hogy nem lesz most már keze, mert azt már megfizettük, hanem a fájdalomot mennyi pénzért lenne hajlandó elviselni, és azt kell kifizetni. Ezt nagyon kíváncsi vagyok, ezt hogy lehet fölmérni, ezen sokat elmélkedtem már, de mindenesetre ezt mondja a Talmud. Nipuhi kou chayav lepoi szoj. A mit jelent a gyógyításdíja? Hogy ha szükséges az orvosi költség, akkor azt a kár okozó, a bántalmazó kell, hogy fizesse. Allabit smohi min mahasza maka chayav shlein mahasza kapatul, chayszmisztar chayav lepoi szoj. Ha mondjuk egy gennyes seb volt ott, akkor ha az a ütés miatt van, akkor annak a gennyes sebnek a gyógyítása is az ő feladata. Ha a seb begyógyul, de újra kifakad, begyógyul, újra kifakad, begyógyul, újra kifakad, akkor továbbra is az ő felelőssége, és ő kell, hogy fizesse, de ha teljesen begyógyult, és egyszer csak újra kifakad, akkor már nem. Sevesz, munkakiesés. Rajina iszai kilú, sejmer, kis sümség, fár naszan, hogy mély adai, vagy mély rágla. Hogy kell a munkakiesést nézni? Hogy megnézzük, hogy ugye a munkakiesést azt az adjuk, amíg gyógyul. Oké? Okay? Amíg gyógyul, nem tud dolgozni. Ha nem kéne gyógyulni, akkor mit tudna dolgozni? Van nagyon egyszerű munkám, mert nincs keze vagy lába. Mit tudna csinálni? Mondjuk ki tudna menni, vigyázni az uborka mezőre. Hogy? Tulajdonképpen igen, mert más nem nagyon tud csinálni. Ha erre azt kérdezed, akkor miért nem fizetjük ki azt, hogy korábban jobban fizető munkákat is tudsány. Ez benne van az elsőben. Kivisszük azt a rabszolgapiacra, megnézzük, mennyit ér a keze. Ez pontosan ez. Most nem erről van szó, hanem hogy ebben az időben, amikor gyógyult, akkor kiesett a munkától, akkor azt annak a díját, hogy határozzuk meg, hogy hogy a legegyszerűbb madárijesztős munkát mennyire tudta volna csinálni, és attónak a fizetségétől is elmaradt. Bajs ez? A szégyendíj az milyen? Hákon le fiam, bájes, vagy bájes, Minden az megszégyenítő, és a megszégyenített személyén múlik. Egy egyszerű ember megszégyenítése az kisebb érték, mint egy fontos ember megszégyenítése. Minél magasabban vagy, annál nagyobb a szégyen. És azon is múlik, hogy ki az, akit megszégyenítettek, és azon is, hogy ki az, aki a szégyenítést végezvitte. Oké, idáig tartott a Mista, most nézzük az elejét. Mista azt mondta, hogy magát a kárt hogyan kell megfizetni. Megnézzük, hogy aki ütötte a szemét, akkor mennyit ér egy félszemű rabszolga, és mennyit ér kétszemű rabszolga. Szóval tamúd miért? Amáj. Ájntaka szájnom arra mondta. A Tóra nem ezt mondta. A Tóra azt mondta, szemet szemért. Én már imámes? Akkor miért nem ütjük ki a szemét? A károkozónak. Üssük ki a szemét. Azt mondja, Talmud, szálkadájtok, lőj szálkadájtok, ez föl sem merül. Miért nem? Egy brájta a következő kép mondja, hogy miért nem. És el fogom olvasni a brájtát, és utána a brájtát fogjuk pontról pontra végigvenni. Azt mondja a brájta, de tánya, jachel szimesz, énöj, messzámesz, énöj, katesz, jádaj, me katesz, jádaj, simesz, ráglöm, sábesz, ráglöm. Ha fölmerülne benned, hogyha valaki kiszúrta valakinek a szemét, akkor szúrjuk ki az ő szemét. Levágta a kezét, akkor vágjuk le mi is a kezét. Eltörte a lábát, akkor törjük el mi is a lábát. Tudd meg, hogy ez nincs így? Miért nincs? Mert a Tóra mit mondta? Mondd, laj már, máke adomu, máke beima. A Tóra úgy fogalmaz, hogy aki megüti az állatot, és egy másik helyen úgy fogalmaz, aki megüti az embert, mind a két helyen a megütésről szól, és úgy, ahogy a megüti az állatot, az fizetséggel jár, ugyanígy, aki megüti az embert, azt is fizetségként kell értelmezni. Azt a Talmud, majd folytatja a brájta, hogy návsak a lajmár, és ha már nagyon ragaszkodsz ahhoz, hogy mégiscsak szó szerint vegyük ennek a párhuzamnak a dacára, szó szerint vegyük azt, amikor a Tóra azt mondja szemet szemért, akkor tudd meg, hogy van egy másik hivatkozásom is. Hát jó, én mellő, hogy szikho, kőfele, nefes a cehás, rasso, lamusz. A Tóra ugyanis azt mondja, ne vegyetek váltságdíjat a lélek gyilkosától, aki gonosz, hogy meghalljon. Magyarul nem lehet elfogadni váltságdíjat, hanem őt ki kell végezni. Le nefes a cehátal a kiákkőfele, a kiákkőfele, sajnálom, és én nem hajzom. Nem lehet venni váltságdíjat. Le nefes a cehát. A lélek gyilkosától, de valaki egy testrészt gyilkolt, akkor lehet venni váltságdíjat. Magyarul, ha valaki kárt okozott, megsebesített valakit, ami miatt az egyik testrésze elhal, vagy megszűnik, azért lehet váltságdíjat. Tóra azt hangsúlyozza, ne vegyetek váltságdíjat a gyilkostól. Ha a sima károkozótól se lehetne váltságdíjat venni, ki kéne ütni a szemét, akkor a Tóra nem mondaná, hogy gyilkos nem szabad váltságdíjat venni. Abból, hogy a Tóra azt mondja, hogy gyilkostól nem, hogy én váltságdíjat látom azt, hogy csak a gyilkostól nem szabad váltságdíjat venni. De egy sima bántalmazás miatt lehet váltságdíjat venni. Ez a brájta. De a brájta két dologra hivatkozott. Az első, egy valamilyen párhuzam két make, két aki üt. Kifejezésre. Máke adom, máke behéma. Aki megüti az állatot, aki megüti az embert. Valahol a Tórában két helyen ez a kifejezés szerepel. Egyszer az állat, egyszer az ember kontextusában. És az állat kontextusában fizetést jelent, akkor az ember kontextusában is fizetés jelent. Ez volt az első hivatkozási pontja a brájtának. A másik hivatkozási pontja, hogy ha nem ez nem elég neked, akkor tudd meg, hogy ha a váltságdíjat nem lehet venni a gyilkostól, és erre kell, hogy a Tóra figyelmeztessen, akkor ebben egyben az is benne van, hogy a gyilkostól nem lehet váltságdíjat venni, de a bántalmazótól lehet. És stimmt? Most először a Talmud azt mondja, kérdezi, milyen mondatra gondolt itt a Bright, amikor azt mondta, máke adam, máke beima, aki embert üt, aki állatot üt. Nem ismerünk így szó szerint két ilyen mondatot, amiben ez így szerepel. Azt mondja, Talmud, hey, máke, ílém a máke beim és elmenő máke adom jumal, szahúbe, kátlak szív. Van két ilyen mondat, van egy mondat, ami úgy szól, ebben a előbb felolvasott mondatok közül, a 21-es mondat, aki agyonüti állatot, ugye a magyarban már úgy fordítja, hogy agyonüti, vagy megüti. De a héberben ez ugyanaz a szó. Nem mindig tudjuk, hogy itt most akkor miről van szó. Az agyonütivel benne van, hogy megölte. Ugye? De a héberben csak az üti szó van. Most ugye a 21-es mondat azt mondja, aki megüt embert füzessen, aki megüt állatot füzessen, aki megüt embert, halljon meg. Itt miről van szó? Azt mondtam, ez nem a megüt embert, itt nem azt jelenti, hogy megüti, hogy bántalmazom, azt jelenti, hogy megöli, agyonüti. Ez nem lehet, hogy erre gondoltunk, amikor hivatkoztunk a megüt szóra. Azt mondtam, hogy jogos, nem is erről van szó. Elemé haha, máke nefes beheima és al menna nefes tachas nefes. Szamichle iskite mumbá miszaj, káser assza a kény jászelaj. A következő mondat, kérem szépen, a 18-as mondat, ami kicsit korábban van, ami úgy szól, aki megüti az állat lelkét, agyonüti az állatot magyarul, az füzessen lelket a lélekért, tehát az állat értékét füzesse ki, és aki pedig sebet okoz fele barátjának, annak ugyanúgy járjanak el. Vagyis, hogy ugyanaz kapja büntetésül. És innen folytatja, sebet sebért, szemet szemért, stb. Hogy miről van szó? Beszélt arról, aki megöli az állatot, agyonüti, az fizessen, majd azt mondja, aki megüti az embertársát, annak úgy járjunk el, ahogy ő eljárt, szemet szemért, stb. Mit jelent, hogy úgy járjunk el, eljárt? Ahogy az előbb mondtuk az állatról, ha az állatnál fizetés, akkor nála is fizetés. Szerintem mondani, jó, de itt nem ugyanaz a kifejezés van használva. Nem mondja mind a két mondatban azt, hogy make, hogy üt. Hány láb makehu? Hanem az egyikben azt mondja, aki megüti az állatot, de a következő mondatban azt mondja, valaki sebet ejt. Azt mondtam, hogy jó, oké. Okay. Ha kaha kaha kamrinan. Má kaha murebe behimult a slum, náfa kaha murebe adalom a slum. Nem szó szerint ugyanezt mondja, nem azt mondja, hogy aki megüti. Mert az állatnál azt mondja, aki megüti, az embernél azt mondja, aki sebet ejt. De mind a kettő az ütésről szól, így értettük. Aki megüt, akkor az állatnál azon írva, hogy fizessen, akkor az embernél is úgy kell érteni, hogy fizessen. Azt mondja, a Talmud, ve hakszive iski, jáker kol nefes adam mois jumasz. Azt mondja, a Talmud, pillanat. Azt mondja, Talmud, de hát úgy kezdődött az egész fejezet, hogy azt mondja, egy ember, aki megüt embert, halljon meg. De mi eddig úgy értelmeztük, hogy agyonüt. De a Talmud azt mondja, hogy ez nem jelentheti azt, hogy agyonüt. Pozsor Rási azt mondja, mert arra már van egy tórai mondat, hogy a gyilkosnak halálbüntetés jár. Tehát itt a iski jákekol nefes adom, egy ember, aki megüt ember lelkét, az úgy kell, az halva halljon meg, azt inkább úgy kell értelmezni, csak a magyarban ezt nehéz átadni, hogyha valaki megüti az ember lelkét, és valami maradandó sérülést okoz, akkor az a sérülés, azzal a sérüléssel való elhalás járjon neki. Ha elhalt az áldozat karja, akkor neki is halljon el a karja. És így viszont úgy tűnik, hogy ezt szó szerint kell érteni. És ez az első mondat. Azt mondtam, hogy nem. Be mamoly. Ez is pénzzel, kártérítéssel értendő. Mi máj be mamoly. Én ma be miszem mámes. Miért pénzzel? Nem lehet, hogy tényleg egy fizikai csonkításról van szó? Ha ő megcsonkított valakit fizikailag, amit halálnak nevezünk, a halál egy részének, akkor jelentesse itt is a csonkítást. A büntetésben. Lai szálkadájtak. De ha isz kis lemáke beheima is elmenna? Nem. Miért nem? Mert ahogy mondtuk, mert később szól az állatról, és ott mondja, hogy aki megüti az állatot, az fizessen, akkor itt sem jelenthet mást. Nem jelentheti a csonkítást, hanem a fizetést kell, hogy jelentse. Vagy itt szibbász székes, itt mumba adom kényt, azt hiszem baj. És máj minam mamaj. És később mondja, aki sebetelt emberen, úgy legyen, ő úgy adjon benne is. Ez azt jelenti, hogy, hogy pénzt, ahogy az állatnál pénzt, nála is pénzt. Umáj, imám sökleimá. Akkor mit jelent az, amikor a Brájta folytatja, és azt mondja, ha nagyon ragaszkodsz ehhez, akkor van még egy bizonyítékom, hogy ez nincs így. És mi ez a még egy bizonyíték, amit mondtunk, hogy ne szedjél váltságdíjat a gyilkostól. A gyilkostól nem szedünk váltságdíjat, de attól, aki csak maradandó, idézőjelben csak maradandó sérülést okoz, attól szedhetek váltságdíjat. Akkor ez mit jelent? Miért kellett ezt hozzátenni? Szúk a kásiretán, nem májk az idejárfi mákebe veima, nyilv mákebe adam, amri dinin danin zikim, in zikim, in danin zikim, in misza. Ádrábe danin adam, adam, in danin adam veima. Szóval a kérdés fölmerült, hogy miért hasonlítod az állathoz, akinek a megütésénél, agyonütésénél az van, hogy fizessen az ember megütését, és ezért mondod azt, hogy az állatnál fizetésről van szó, úgy az ember megütésénél. Inkább kéne hasonlítanod az ember megütését az ember agyonütéséhez. És ahogy az ember agyonütésénél fizikailag kell megölni, és nincs váltságdíj, úgy az megütésénél is fizikailag kéne megcsonkítani. Ha ez a kérdés, ez fölmerül, akkor tudd meg, hogy ez biztos nincs így, hiszen a Tóra azt mondja, ne fogadj el váltságdíjat a gyilkostól, magyarul a gyilkostól nem fogadhatsz el váltságdíjat. De az, aki csonkít, attól váltságdíjat fogadunk el, és nem pedig őt is megcsonkítjuk. Azt mondja a Talmud. Háj! Lőszik, hogy kajfele, ne fesed cejákra, mutanus, se vali, muda assza. Háj, mi bajod, de amirak mondja, lőj szávít, bej tárti. Lőj tiskel, mi ném mamaj, betikteli, háj. Betikteli. Szóval várjunk csak. Akkor mi a végső bizonyítékunk? Az, hogy a szöveg azt mondja, ne fogadj el váltságdíjat a gyilkostól. A gyilkostól nem fogadsz el váltságdíjat. De az, aki csonkított valaki mást, attól igen. De várjunk csak. De hát ez a ne fogadj el váltságdíjat a gyilkostól, ez mire figyelmeztet? Nem inkább arra, hogy nem lehet egyszerre valakinek halálbüntetést adni és pénzbírsággal sújtani? Nem arról, nem azt kell mondani, hogy nem lehet, válthatja ki a pénzbírság a halálbüntetést, hanem azt kell mondani, hogy nem lehet olyan, hogy két büntetést kapjon egyszerre. Azt mondtam, hogy nem. Hány még déli sasszony návke? Ni sa, áhászatam a hájba, ítem a hájba, és téli sajsz. Azt mondtam, hogy nem. Ezt onnan egy másik idézetből tudjuk, hogy meg kell büntetned a gonoszságának megfelelően. Egyes számban van a gonoszság. Egyféle büntetést kap az ember, és nem kettő. Tehát innen, onnan tudom azt, hogy nem lehet, hogy egyszerre kapjon büntetést, halálbüntetést, és pénzbüntetést. Akkor marad ez a mondat, úgymond fölöslegesen, ez a mondat, hogy ne fogadj el váltságdíjat a gyilkostól. Ez pedig mire tanít, hogy a gyilkostól ne fogadj el váltságdíjat, de aki csonkít, attól igen. A kátami bajra, de kamerak mondani, hogy tiskol mamon, be tifterej. Azt mondta, hogy na jó, de akkor még mindig fölmerülne, hogy tényleg csak annyit akar mondani, hogy ne enged, hogy csak fizessen, és akkor föl legyen mentve minden büntetés alól. Imkén lichtarach mondani, hogy tikhu kajfer lásarú rasa, lamusz nefeső cech lamal is, máj minnal nefeső cech lamal is, ávalatel a cech kajfer lásarú varim, és én nem hajzim. Azt mondja, akkor a szöveg csak mondhatta volna azt, ne fogadja el váltságdíjat attól, aki gonosz, hogy meghalljon. De nem kellett volna hozzátenni azt, hogy attól, aki gonosz, hogy meghalljon, ezt nem kellett volna, hogy kiegészítse azzal, hogy a gyilkos lelkétől. És mivel ezt ilyen bőlére eresztve mondta, innen tudom azt is, amit mi próbálunk már egy jó pár perce bizonyítani, hogy váltságdíjat nem fogadhatsz el a gyilkostól, de elfogadhatsz attól, aki csonkit. De ki már áhádek szív lejszik, hogy kajfe máke lamali. Szóval na jó, de ha ez ilyen tuti biztos bizonyíték, akkor miért kell még a másik bizonyíték is, amit a Brájta előbb mondott, ahol az állat ütését és az ember ütését hasonlította össze. Imri, ime háj, ava minna ibai énai niszi, ve ibai énai temei énai niszi. Szóval azért, Mert hogyha nem lett volna az a bizonyíték, akkor azt hihettem volna, hogy ugyan a Tóra azt mondja, ne fogadj el váltságdíjat a gyilkostól, amiből tudom, hogy a gyilkostól nem fogadsz el váltságdíjat, de a csonkitoltól igen. De azt hihettem volna, hogy még mindig megvan az opció, hogy kiüsd a szemét. Szemet szemért, az választhatunk. Vagy kiütöd a szemét, vagy füzet. Honnan tudom, hogy tilos megcsonkítanod, hogy tilos kiütnöd a szemét? Onnan, hogy van ez a másik bizonyítékunk, a make-make, az ütés-ütés, kétszer megjelenése, egyszer az állatnál, egyszer az embernél, és ahogy az állatnál az fizetést jelent, úgy az embernél is fizetést jelent. Na, össze tudjátok foglalni? Akkor én összefoglalom nektek. Én megpróbálom, jó? Akkor a bizonyíték a következőképp hangzott. Két lába van a bizonyítéknak. Az egyik lába a bizonyítéknak az az, hogy a Tóra azt mondja, ne fogadj el váltságdíjat a gyilkostól. Mit jelent ez? Hogy a gyilkos nem válthatja magát ki váltságdíjat. De ha valaki nem megöl valakit, hanem valakinek csak egy részét öli meg, úgymond, megcsonkít valakit, attól elfogadhatsz váltságdíjat. Oké? Akkor tudom, hogy nem feltétlenül kell a szemét kiütnöm annak, aki ki megcsonkított valakit, és kiütötte fel a barátja szemét. De még mindig meg lenne az opció, hogy vagy váltságdíj, vagy kiütöm a szemét. De ez nem így van, mert tilos megcsonkítanod büntetésből, tilos kiütnöd a szemét azért, mert ő kiütötte a másiknak a szemét. Ezt honnan tudom? Onnan, hogy a Tóra, amikor beszél arról, hogy valaki sérülést okoz valaki másnak, akkor a kontextusból amúgy kicsit kilógó, agyonüti a másik állatát szabályát is behozza, és ott azt mondja, valaki agyonüti a másik állatát, akkor fizessen. És azt mondja, a Talmud, innen tudom, hogy minden, amiről itt szó van, az ütés szó, amiről itt beszélünk, és az azzal kapcsolatos szankciók, azok mindig a fizetséggel vannak büntetve, ugyanúgy, ahogy a kontextusból kilógó állat agyonütésénél is fizetséggel vannak a szankciók. Oké? Ez az első magyarázat. Van egy másik magyarázat, amit még gyorsan felolvasunk. A Talmud elvet nem tart tökéletesnek, de szerintem nagyon találó. És nagyon szép mondás. Tányira, mint a szöjjben, jöjjön meg. De a sztori a következőt mondta. Tórában ugye az van írva, ájn tachas ájn, hogy szemet szemért. Momonata öjmer, ez természetesen kártérítést fizet, váltságdíjat. Vagy nem? Talán a szemét jelenti? Tényleg ki kell ütni a tettes szemét? Hát és ajsz, én is ezek dajra. Én is ezek tána. Hiachani kajra be ájn tachas ájn? Ez nem lesz igazságos. Miért? Mert mi van akkor, hogyha valakinek nagy a szeme, és ő a tettes, és ő kiütött valakit, akinek kicsi a szeme. Akkor ha az ő szemét is kiütjük, akkor nem lesz igazságos. Mással, valakinek 13 dioptriás rövid látása van, a másik meg jól lát, kiüti a szemét, erre kiütjük az ő szemét, ez nem igazságos. Az van írva, Mispotech, hogy jelachem? Mispotech, savelek, olchem? Hogy egy törvény legyen mindannyiatoknak, egyformán kell ítélkezni, nem lehet. Most vegyünk egy másik, mert a Szánedén traktátus a Mégtálóban mondja, azt mondja, ha így lenne, hogy szemet szemért, fogat fogért, képzeljük, egy fogatlan ember kiüti valakinek a fogát, akkor nem lehet, az ő nem lehet megbüntetni, mert nincs mit kiütni neki. Oké? Okay? Azt mondja a Talmud, Imri, Májkus, Dilmane, Hajra, Saklomine. Na, hogy rámnak, hanem is nincs kalminé. Azt mondtam, hogy ez nem egy jó felvetés. Miért? Azt mondja, hogy nagy a szeme, kicsi a szeme, de a látásáról van szó. A Tóra azt mondja, elvetted a látását, elveszük a te látásodat. Ezt meg lehetne így magyarázni. Miért? Ne? Miért? Mert nem így lenne, akkor ugyanezt a kérdést fel lehetne tenni a gyilkossal kapcsolatban, hogy nem igazságos. Ha egy kis ember megölt egy nagy embert, akkor nem lenne igazságos, hogy kivégezni. Miért? Mert egy nagy ember, az nagy élet, kis ember, kis élet. Mégsem mondjuk ezt. Igen, hiányzik 40 centi. De illa, hogy te ima, ha nem ezt a logikát követnénk, katni se arra kész a gadon, de gadon se arra kész a katni. Egy törpe megöl egy óriást, mert egy óriás megöl egy törpét. Hikikat linnelej? Akkor hogy lehetne megbüntetni a gyilkost kivégzéssel? Tajra amra, mispatek a gyelek olka, mispatek a gyelek olka? A Tóra ugye azt mondta, hogy egyenlő törvény legyen mindenkinek, ez nem egyenlő törvény. Mégse ezt mondjuk. Elén a sakalminén a sama, amirek manén iskalminé. Aki nem minő, hogy a sakalminén a hajra, amirek manén iskalminé. Ugyanígy, akkor azt mondja, ahogy ott elvette a lelkét, az életet tőle, akkor vegyünk el az életét. Ugye? Ez jelenti, a gyilkosnak ezért jár halálbüntetés. De itt levágta a kezét, akkor neki is vágjuk le a kezét. Ezt mondhatnám, és ezért nem jó az a érv, amit Rabbi Dusztai hozott föl. Különben különben rosszul mondtam, nem csak a szándéktraktátusban, majd holnap, de Rabbi Simon ben Jochai maga ezt mondja, hogyha a vakember küldi valakinek a szemét, akkor nem lehetne megbüntetni. És ezért innen tudjuk, hogy nem szemet szemért. Különben azon úgy elgondolkoztam, hogy mindenki meghökken azon, hogy szemet szemért fogad fogértesi tovább, ugye? De azon, hogy a gyilkosnak halálbüntetése azon nem? Miért nem? Miért? Még egyszer, hogy a Tóra nem mondja, hogy szó szerint kell szemet szemért. Sőt, kifejezetten most azt tanuljuk, hogy hiába azon írva, hogy szemet szemért, ezt nem szó szerint kell érteni. Ezt úgy kell érteni, hogy ki kell fizetni az értékét a szemnek. De miért elfogadottabb a gyilkos halálbüntetése, mint a bántalmazó, a más embert megcsonkító megcsonkítása? Nekem nincs rá válasz, nem tudom, nektek van? Oké, itt meg elvette egy embernek az életének egy részét. Örökre megcsonkította. Miért ne lehetne akkor őt is megcsonkítani? Ugyanaz a logika? Nem, én próbálom megérteni, hogy miért erkölcsileg, vagy a De a halálos ítélet, a halálos ítélettel kapcsolatos vita, az szerintem nem elsősorban dolog erkölcsi részéről szól, hogy jár-e valakinek halál, aki valaki mást megölt, hanem inkább, ha jól értem, de lehet, hogy rosszul értem, inkább valami olyasmiről szól, hogy hogy például nem 100%-os soha bizonyítás. Hányszor fordul, hogy valaki ül 30 évig a börtönben, mert minden bizonyíték arra mutat, hogy ő volt a gyilkos, és neki, de ő mégsem ő volt a gyilkos. Akkor már nem lehet visszacsinálni. Ilyesmiről van. Hogy? Na, a Nürnbergi perben nagyon sok mindenkit kivégeztek. Ott kivégeztek. Igen, a legtöbben semmilyen börtönbüntetést nem kaptak. De tényleg nem értem, hogy csak amire gondolni tudok, hogy itt van valami az emberi méltósággal. A test megcsonkítása az emberi méltósága, mint etoszra, vagy mint fogalomra nézve egy súlyosabb sértés, mint a halálbüntetés. Mert tulajdonképpen mit mondunk itt? A büntetésnek nem az a lényege, hogy bosszút álljunk az illetőn, hanem az a lényege, hogy attól függ, milyen szinten nézzük, valami olyasmi a lényege, hogy mármint a halálbüntetésnek, hogy valaki elveszti az élethez való jogát. De amíg van az élethez joga, addig az élettel járó alap emberi méltóságra érdemes. Oké, kedves barátaim, innen folytatjuk holnap. Csábesz.